Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, ha csak két hónapot szaladunk előre időben, már a mikulási csomag mellett ott találjuk az idei választások második etapjának eredményeit is, most viszont egyelőre csak a jelenlegi előkészületeket fogjuk itt listázni, azt a kampány célegyenesbe vezető szakaszt, amelynek egyik epizódja például az, hogy az RMDSZ véglegesíteni látszik a listáját, a szenátorok és képviselő jelölteknek a lajstromát a Szövetségi Állandó Tanács ezügyben ülésezett tegnap Kolozsváron. Székely Istvánnal, a szövetség ügyvezető alelnökével beszélgetünk itt. István ezúttal is politológusként értékeli a fejleményeket. Köszönöm, hogy velünk vagy.
Jó estét kívánok!
Lássuk akkor a Majális utcai döntés következményeit. Ha nagyon hirtelen nézek a listára, akkor azt mondom, hogy majdnem semmi nem változott, ha egy kicsit tüzetesebben, akkor Markó Attila és Vas Levente comebackjét látom, illetve Szilágyi Dóra is befutó helyen. Nagyjából ennyi a novum.
Igen, ez jó kérdés. Ez nem azt jelenti, hogy semmi nem változik, hanem elsősorban az, hogy nem kellett változzon, hiszen ott, ahol elégedetlenek voltak ugye a megyei kollégák egyik-másik képviselő szenátor teljesítményével, ott egy váltásra került sor. Tehát valóban az RMDSZ alapszabályzata értelmében a szenátorokat és a képviselőket a megyék rangsorolják, és a Szövetségi Állandó Tanács pedig megerősíti, jóváhagyja ezeket a megyei listákat, illetve hát a szövetségi szempontokkal kiegészíti azokat.
Ugyan? Vagyis helyenként, ha úgy diktálja a rezon, felülírhat megyei döntéseket.
Volt ilyen, kétségtelen. Most inkább azt mondanám, hogy a szövetségi szempont kiegészítette a megyei listákat, hiszen az eddigi gyakorlat szerint a három Székely megye, Hargita, Kovászna és Maros megye mindegyike egy-egy befutó helyet felajánl az országos döntéshozó fórumnak, és itt hát az összefogás jegyében az egyik helyre az erdélyi Magyar Szövetség, illetve a
polgári erő
igen, képviselője kerül, illetve egy szórvány hely is van, és erről szintén a Szövetségi Állandó Tanács dönt. A szórvány hely iránt nagy volt az érdeklődés, a két kisebb párt esetében nem történik változás. Ott még az egy nyitott kérdés, hogy akkor melyikük kerül Hargita és melyikük Háromszék megyébe, hiszen Kovásznán azért nagyon megharagudtak, ugye, Terza képviselő úrra, és lehet, hogy ennek következtében csere lesz a két személy között, de mindenféleképpen bejutó helyet fognak kapni. Szórvány képviselői helyre 7 jelölés történt, és hát ezek mérlegelése kapcsán világossá vált, hogy mind a 7 személy olyan kollega, aki alkalmas ennek a tisztségnek a betöltésére, és igazából a bőség zavarából kellett választani.
Az nem merült fel, István, hogy legalábbis középtávon a szorványosodó, vagy egyre inkább szorványosodó vidékeink érdekében, hogy két mandátum is szolgálja esetleg ezeket a közösségeket?
Felmerül, csak az valahonnan el kell venni.
Nyilván ezt
valahonnan el kell venni. Ugye Hargita, Kovászna, Maros megyékben van annyi képviselő szenátor, hogy el lehessen különíteni egy-egy helyet. Összerdélyi tabló szempontjából még két olyan megye van, ahol hát lehetne ezzel próbálkozni. Ez Bihar megye és Szatmár megye. Kérdés, hogy az RMDSZ valamelyik kongresszusa meghozza-e az erre vonatkozó döntést, hiszen megyék szempontjából nagyon nehéz elfogadtatni egy ilyen elvet. Most kétségtelen a szorvány képviselőt kiválasztása kapcsán nagyon sokat nyomott a latba az, hogy Markó Attila 9 évig tartó meghurcoltatása kapcsán végül az összes folyamatban levő igazságtalan perében felmentették. És hát úgy gondoltuk mindannyian, hogy az RMDSZ nem csak őt rehabilitálja azáltal, hogy egy parlamenti mandátumhoz juttatja, hanem ez üzenet azon jövőbeni kollégák számára is, akiket az RMDSZ nagyon felelősségteljes, és hát akár azt is mondhatnám, hogy veszélyes funkcióba segít, hogy amennyiben teszik a dolgukat, és önhibájukon kívül nehéz helyzetben kerülnek, akkor az RMDSZ kiáll mindenféle körülmény között értük.
Ez a tetőterasz.
Így néz ki tehát a szövetség majdnem végleges listája, ugye még eldöntendő a két kis párt mandátuma, hogy Háromszék, illetve Hargita, de hát volt itt még iktatás, meg listázás, ugye azt a 200 000, legalább 200 000 szignót tartalmazó paksamét, a tömeget mindig be kell oda szállítani a központi választási irodához, és ezzel hivatalossá tenni a szándékát annak, aki államfőjelöltként indulni akar. Itt jelent meg egy, hát érdekes, egyelőre maradjunk ennél a jelzőnél, fejlemény, amikor Diana Sosák esetében a választási iroda befogadta az iratokat, ám fellebbezés következtében az Alkotmánybíróság úgy vélte, és így már megjelent az indoklás is, hogy az SOS párt elnöke, európarlamenti képviselő nem indulhat. Több szakmai véleményt olvastam. Meglepődés, bizonytalanság, időnként kimondottan kritikus viszonyulás. Mondom, ez az alkotmány jogászok részéről. Na de politikai mezőben ennek a döntésnek te hogy látod a most már lassan, nem azt mondom, hogy lecsengő, de összegezhető üzenetét?
Több kérdés is felmerül az Alkotmánybíróság döntése kapcsán. Az egyik az, hogy talán nincs jól szabályozva ez a kérdés, hiszen míg a képviselők és a szenátorok ellen benyújtott óvások esetében a bíróság dönt, ahol annak rendje módja szerint megvannak a döntés felülbírálásának lehetősége, lehet óvást benyújtani.
A legfelsőbb bíróság dönt, igen, tehát nem igen, az alkotmánybíróság. Igen.
Meghallgatják a tanúkat, bekérik a bizonyítékokat, tehát a rendes bírósági eljárás alapján történik ez a dolog. Most az Alkotmánybíróság, amelyik ugye a törvény értelmében hivatott az államelnök jelöltek kapcsán elbírálni az óvásokat, az nem ilyen. Azért nem tartom, hogy mondjam, természetes dolognak azt, amikor a jelölt a médiából tudja meg a rá vonatkozó döntést, úgy, hogy az Alkotmánybíróság újságcikkek elemzése kapcsán állapítja meg, hogy akkor ő nem felel meg a kritériumoknak. Ugyanakkor az is világos, hogy ezek a kritériumok, hát hogy mondjam, régóta vitatjuk, hogy mit értünk alkotmány ellenességen. Tehát, hogyha például az RMDSZ programját nézzük, amiben ott van az autonómia, és Románia alkotmányát, akkor kétségtelen, hogy az RMDSZ egy alkotmány ellenes célkitűzései vannak. Na most ezzel semmi baj nincs, hiszen nem volt probléma azokkal a 90-es években tetten érhető politikai mozgalmakkal sem, amelyek például a királyságot akarták visszaállítani. Most az is ellenmondott az érvényben lévő alkotmánynak,
rendszernek, igen.
De hát maga, aki olyan kérdést fogalmaz meg, mint például a régiósítás Romániában. Hát az is egy, hogy mondjam, ha nincs benne az alkotmány, akkor az alkotmány ellenes. De egészen addig, amíg te demokratikus úton a parlamenti eszközökkel az előírt eljárásnak megfelelően kívánsz egy olyan kérdést érvényre juttatni, amely nem szerepel az alkotmány ellenesség, mert nem egy alkotmány ellenes magatartás. Kétségtelen, hogy fel kell lépni az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a jogállami elvek megkérdőjelezése ellen, de ezt a választók kell megtegyék. Tehát én úgy gondolom, hogy az Alkotmánybíróság nem a legjobb döntést hozta Sosák indulása kapcsán, annak ellenére, hogy hirtelen nem tudok egyetlen egy olyan kérdést sem mondani, amivel én egyet értenék Sosákval. De az, hogy ő a nyilvánosságban szabadon elmondhatja ezeket az állításait, és végül is a választók kell döntsenek erről a kérdésről, azt azért nem lehet elvitatni.
Technikailag itt van, most a hallgatóknak nem fogjuk elemezni a hallgatók füle hallatára azt a 21 oldalas indoklást, amivel aláducolta az Alkotmánybíróság a döntését, és azért jegyezzük meg, hogy volt egy ellen vélemény is. A lényege a történetnek az, hogy aki ugye kontestálta, megóvta a Sosvárka indulását, a többi között ilyen technikai részletre is kitért, hogy a leadott 200 ezer aláírás közül vannak fénymásolt, illetve hát kétes eredetű szignókat tartalmazó oldalak is. Arra nem tér ki, ezt megemlíti a több tételes ugye indoklásában az Alkotmánybíróság, arra viszont ezt rögzíti, de nem tér ki arra, vagy nem pontosít, hogy annyi darab, végül is nem megfelelő aláírást kaptak, ami már leviszi a 200 ezer alá, tehát hogy azon bukott volna el, hanem a többi között említi ezt a történetet. Most, mivel következik a pártok bejegyzése a parlamenti választások indulásához, a kérdésem a következő, és tényleg technikai jellegű, hogy nem lehetne egy picit komolyabban venni ezeket a átvétel, tudom, hogy nem lehet 200 ezer aláírást ellenőrizni az embertelen, de hogy az a szúrópróba, vagy az a checking, ami van, legyen egyértelműbb, gyorsabb, produkáljon eredményt, tehát ne egy formális csoportkép és esemény legyen, hanem hogy
nem vették komolyan. Nem ez vették az igazság komolyan. Az, hogy eddig se vették komolyan, hát gondoljuk végig, hát több olyan pártra emlékszem, aki például az államelnök jelölés kapcsán pontosan 200 ezer aláírást tett le. Hát az RMDSZ most ugye 290 valamennyit gyűjtöttünk be, azokat átnéztük kétszer, és így nyújtottunk be 270-et. Uh-huh. Azért, hogy biztos legyen, hogy biztos, hogy találnak 100 olyat, ami
még így
elkerült,
is talán
elkerült
igen.
a figyelmünket, de hát 70 ezerrel több van. Na most, aki az elmúlt évek gyakorlat alapján pontosan 200 ezeret nyújtott be, ott vajon mi lehet? Tehát nekem az Alkotmánybíróság döntésével, ha csak annyi lett volna, hogy vannak világosan rögzített feltételek, Ebből az egyik az, hogy kell 200 ezer aláírás.
És ezt nem teljesítette.
Nincs 200 ezer aláírás, akkor azt mondom, hogy rendben van, az Alkotmánybíróság tette a dolgát, még akkor is, hogyha mondjuk úgy, hogy szigorúbb volt az eddigi
valakivel,
gyakorlatnak.
Igen.
De nekem a gondom igazából azok a más szempontok, amit felsorolnak.
Hát igen, az alkotmányosság és a demokratikus ugye, rendszer.
Kérdéséül teszi. Most kétségtelen, hogy emögött nem zárható ki az, hogy politikai szempontok is legyenek. Van egy kalkulus, ami azt mondja, hogy nagy valószínűség szerint Sosoáknak a szavazatai, amennyiben ő nem tud indulni az államelnök választáson, akkor Szimionhoz mennének, ezzel pedig Szimion annyira kiemelkedne a most gyakorlatilag hiba határon belül levő második legerősebb helyezettek között, hogy bekerülne a második fordulóba, és ez jelentené a 2000-es
forgatókönyvnek
forgatókönyvnek megfelelően biztosan a PCD elnökének a mandátumát.
Van egy olyan olvasat is, vagy hát mondjuk lábjegyzet, hogy egy része a Sosák a voksoknak elmehet Lászkóni fele, mert hogy ő is női kandidátus, és hogy egy ilyen rezonálás, hogy akkor már ez csak hipotézis, és nem számottevő.
Szerintem is elmehet, tehát én nem hiszem, mert emlékezzünk vissza, hát végül is a Sosoák az egy Aurból való
igen,
kizárás
következtében
lett ő független politikus, aki majd egy pártot alapított, tehát na most egy pártszakadást követően ez a két tábor nagyon élesen szembeáll egymással. Lehet, hogy nagyobb a harag, vagy akár a gyűlölet a két párt között, mint a többi párt irányába, hogy tömegesen menjenek át Sosoáktól szavazatok, és az olyan mértékben, hogy Szimiont besegítsék a második fordulóba, ez nehéz. Most én értem a PSZD-nek az aggájait, tehát hogyha megnézzük az elmúlt évtizedeket Romániában, a klasszikus értelembe vett baloldali szavazó, hogyha itt most nem csak politikai ideológiákban, hanem pártokra való szavazást nézzük, akkor az legtöbb olyan 40%. Tehát van egy 60%-os jobboldali többség. Most amennyiben a második fordulóban, ahova az eddigi gyakorlat szerint a szervezeti háttér a Szociáldemokrata párt jelöltjét mindig beviszi, egy ilyen bal-jobb versenyre kerül sor, akkor tényleg a baloldalnak a jelöltje tényleg csak konjunkturális esetekben tud nyerni, úgy, ahogy ugye 2000-ben Iliescu, hát én nem felejtem el soha se, hát én is Iliescu-ra szavaztam, pedig nem hiszem.
Igen, hogy valaki mondta nekem, most hát akár el is árulhatom, Máriusz Tabáku, Isten nyugtassa, őről mondta valaki, hogy ülnek a nappaliban, és nézi a jobb kezét Máriusz. És kérdik tőle, hogy Máriusz, el vagy úgy szontyolva, mi van? Azt mondja, nézem, hogy mikor szárad le. Szóval ez volt a hangulatunk akkor,
igen,
amikor...
Kétségtelen, csak hát, hogy mondjam. Igen, tehát van egy olyan elképzelés, hogy be kell vinni Szimiont a második fordulóba ahhoz, hogy Csolákuból Románia elnöke legyen. Ez egy politikai, mit tudom én, helyzetértékelés, és fogalmazzak úgy, hogy hát nem tudom, de nem tartom kizártnak, hogy az Alkotmánybíróság döntésének lehet köze ehhez a helyzetértékeléshez.
Közben azért érkeznek a hírek, hogy az Aur házatáján sincs nagy csend, mert az egykori hát elnök, társelnök, az már támadja Szimiont, annak okán, hogy lefejezett néhány jól teljesítő területi szervezetet. Tehát, hogy tulajdonképpen élénk párt életnek vagyunk a tanúi. Na most még mindig egy picit itt maradva, és egyetlen mondat erejéig ezt a Sosank effektust azért tárgyaljuk ki, hogy ez a bumerang effektus nem vezethet oda, hogy a Sosank pártja, tehát pártként, csak azért is, jobban fog teljesíteni, mint egyébként tette volna. Mert akkor azt fogják mondani, hogy hát ugye a vezérünket lefejezték, akkor legalább itt mutassuk meg a magunk erejét. Vagy ez túl mechanikus?
Nem zárom ki, de hát hogyha egyszer nincs jelölt, és az főleg nem kerül be a második fordulóba, akkor inkább annak van nagyobb valószínűsége, hogy Sosanknak a szavazótáborának egy része mindenféleképpen otthon marad. Most azért nagy kérdés, mert Sosanknak az egész államelnök jelölti indulásának a célja nem az volt, hogy ő bekerüljön a második fordulóba, mert erre semmilyen esélye nem volt, hanem hogy a pártját átvigye az 5%-os küszöbön. Most, hogy Sosank kizárása átviszi-e a pártot, vagy nem viszi át, most persze nem lényegtelen, hogy ott van, vagy nincs ott, de hát a pártja egyébként is valahol az 5% küszöbb környékén lebeg, bejut, nem jut be, azért nem fogja felborítani egyik esetben sem a parlament összetételét. Tehát nincs akkora tétje ennek a kérdésnek.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
A kérdés alapvetően az a mai műsorban, hogy a kampány, amely lassan, hivatalosan is el fog indulni, mit tud tematizálni, milyen diskurzusok kerülnek előtérbe, mennyire fogja meghatározni például ez a nacionalista, szuverenista, patrióta vonal a közbeszédet és a kampányban való témák boncolgatását, avagy tényleg sikerül valamilyen szinten kilépni ebből a regiszterből, és arról is fogunk hallani értemben legalább egy-két összefüggő gondolatot, hogy milyen jövőképet gondolunk ennek az országnak, legyünk akár esélyes, félig esélyes, vagy teljesen esélytelen államfőjelöltek. Van-e esélye, István, annak, hogy bármiben is többet tudjunk arról, hogy a politikusaink hogy gondolkodnak az országról, mint a kampány előtt? Magyarán továbbra is a fikázás, a személyeskedés, a szópárbaj és a ehhez fogható technikák uralják majd a mezőnyt, vagy bekúszhat valahol az, amit a Bábesbolyai Tudományegyetem rektora mondott, hogy adjunk esélyt, hogy ismerjék meg a választók a kínálatot, hadd legyen végre egy vita a maga, hát akármilyen módján, bár ugye 10-11 jelöltet vitázni nehéz, még 4-et is akár elképzelni, de hogy ki tudunk-e mozdulni ebből a lassan már unalmas, vagy megszokott paradigmából.
Én úgy gondolom, hogy erre nincs esély, hiszen azért a politikai elit is nagyon nagy mértékben kicserélődött. Most nekem nem volt a szívem csücske a Nastase kormánya, de hogyha Nastase kormány minisztereit mondjuk a mostaniak mellé teszem, akkor látható a különbség. Most persze hosszasan lehet beszélni arról, hogy ez hogyan jutottunk ide. Szerintem a közösségi hálóknak óriási felelőssége van ebben, és annak a politikusi magatartásnak, amely mechanikusan felmondja azt, amit a Facebook közössége hallgatni akar, hallani akar. Tehát amire több like jön, igen, annak van igaza, azzal az igazsággal megyünk tovább. Tehát Románia most egy nagyon nehéz költségvetési helyzetben van, nem csak a 8%-os deficit, ugye hol van az, amikor ugye Románia 5,4%-ot vállalt, és azt próbálták kitárgyalni az EU-val, hogy akkor az legyen 6%. Hát most 8%-nál tartunk, úgyhogy ez az ország garanciát vállalt arra, hogy 3 év alatt visszamegy a COVID előtti, vagy legalábbis a COVID előtti célkitűzésig, ugye a 3%-ig. Tehát nagyon nagy költségvetési megszorítások előtt áll az ország. Beszélhetünk ugye még az ikerdeficitről, tehát azt jelenti, hogy az import az milliárdokkal nagyobb, mint amennyit Románia exportál, és ezt az egyensúlyt folyamatosan ugye pótolni, az egyensúlytalanságot folyamatosan pótolni kell. Itt van ez a demográfiai kérdések, amikor világosan látjuk, hogy milyen arányban fogy a lakosság. Itt van az oktatási rendszer mély repülése, például a szakiskoláknak az áldatlan helyzetéről, vagy arról, hogy az érettségizők egy nagyon magas aránya úgy kerül ki a munkaerőpiacra, hogy nem tudta sikeresen érettségivel lezárni a tanulmányait. Tehát rengeteg gond van, de ezek szinte mindegyike népszerűtlen megoldásokat követel, igényel,
igen.
Vagy pedig olyan megoldásokat, aminek az anyagi fedezetéről nem lehet számot adni. Tehát el lehet mondani azt, hogy akkor javítsuk a pont, csak utána mellé kell tenni azt,
hogy
is,
miből.
Hogy mégis igen. Miből. Most ebben a helyzetben ezeket a döntéseket nemhogy a kormány nem vállalja fel, hiszen az az illúziónk nem volt, hogy a szuperválasztási évben lesz Romániában egyféle kiigazítás, hiszen a politika természetrajza ezt szinte kizárja. Na de nem is beszélnek erről, hiszen egy olyan kérdésre, hogy hogyan csökkented a 8%-os hiányt, csak az lehet a válaszod, hogy hát növelem az adókat, és többet veszek el azoktól, akiktől eddig is elvettem, vagy pedig tovább csökkentem a szolgáltatások színvonalát. Na most kettőből melyik egy olyan állítás, amivel meg akarom nyerni az embereknek a szimpátiáját, és arra akarom őket rávenni, hogy szavazzanak rá.
Igen, itt azért a hallgatóknak többször kell eszükbe juttassuk, hogy valójában két diskurzus megy párhuzamosan, illetve erősíti egymást jó esetben, parlamenti választások és államfőválasztás, és ez okozhat a kommunikációban némi gondot, mert időnként úgy tűnik, hogy ugye a fogyasztó, vagyis a Vox tulajdonos, akifele elindul az üzenet, nem tudja fölmérni, és nem tudja teljes mértékben hát helyre tenni magában, hogy akkor az államfő jelölt mit ígérhet, és mit tehető a saját hatáskörében, és hogyan mozdíthat elő közügyeket, illetve a másik rész ugye a parlamenti választások, tehát a klasszikus párt végül is menedzsment és promóció, ami hát másról szól, akár a kormányzás mikéntjéről is egy adott pillanatban ígéret szintjén. De itt a jövőképnél akadtam meg megint, mert hogy amit mondasz, ezek mind részei a nagy puzzle-nek. Az viszont nem derül ki számomra, hogy ha bármelyik jelöltet így kiültetném reflektorfénybe, hogy 3 perc alatt vázolja, hogy milyen országot szeretne, közérthetően és frappánsan, hát gondban lennének. Mert nem igazándiból a lényeget, hogy akkor leszakadtunk, fel akarunk zárkozni, középhatalom akarunk lenni, régiós tényezővé nőnénk ki magunkat, intézményeket akarunk rendbe rakni, mit akarunk valójában?
Tehát először állapítsuk meg azt, hogy ezt az országot nem sikerült úgy összerakni, hogy ez egy működőképes európai ország legyen. Tehát valamilyen reform kellene. Valamilyen reform kellene, ami végül is alkotmánymódosítást is magába foglal. Na most én azt láttam, hogy a román azért nincs jövőkép, mert a román politikai elitnek a gondolkozása vagy a horizontja megáll ott, hogy kérem szépen Európai Uniós tagságunkból következnek valamilyen játékszabályok. Brüsszelben kitalálnak valamilyen fősodort. Mi azon belül próbálunk valamennyit
evickélni,
de nem annyit, hogy ez veszélyeztesse például azt a folyamatos tőketranszfert, amiben Románia részesül, illetve versenyzünk Lengyelországgal, hogy az amerikaiak által meghatározott biztonságpolitikában kinek van nagyobb szerepe. Most persze Lengyelországnak, de Románia mindenféleképpen hát
igyekszik.
A geopolitikai helyzetének az okán, ugye főleg úgy, hogy Törökország NATO tagsága ellenére ott azért az amerikai támaszpontokkal gondok voltak, és úgy tűnik, hogy Törökországból nem tudja ellátni azt a feladatot, ami a Közel-Kelet és újabban Ukrajna irányából ellátott, tehát ilyen szempontból Románia az.
Felértékelődik.
Románia ilyen szempontból, azt kell mondanom, hogy hát az Európai Uniós trébere. Tehát amikor szó van arról, hogy akkor a Kínával nem kéne kereskedni, hát Románia előre szalad, és nem tudom, két évvel ezelőtt, vagy mikor, kirakja a csernavodai atomreaktor bővítéséből a kínaiakat.
Most viszont tartózkodott az elektromos autós történetnél.
Most csak mondom, hogy a saját házatáján megpróbál igazodni, és úgy ítéli meg, hogy ez a feltétele annak, hogy az a hihetetlen transfer, ami kétségtelen, hogy legalábbis nagy infrastruktúra terén látható javulást okoz az országban, az továbbra is megmaradjon.
Az előbb arról beszélgetünk itt a tetőteraszon, illetve Székely István vázolta, hogy a román politikai elit perspektívája az tulajdonképpen egy konjunkturális helyzet minél jobb kihasználásáról szól. Emiatt nem is nagyon beszélhetünk érdemben távlatokról, viszont azért visszaköszönt István refrénszerűen ez, hogy a nagy koalíciós egymásnak feszülés, ugye most éppen úgy van kormányunk, hogy talán telefonon beszélnek az úgynevezett technikai csapatok arról, hogy a kabinet hogyan dönt, tehát a két párt kvázi megszűnt koalíciós partnernek lenni, épp hogy levezénylik ezt a választásokig tartó időszakot, ám továbbra is üzengettek egymásnak, hogy ők a választások után ugyanebben a konstrukcióban látják, gondolják, képzelik el a következő mandátumot is. Ez, mintha rácáfolna arra, vagy némileg ellentmond annak, hogy a romániai politikus 4 éves mandátumokban és elváráshorizontokban gondolkodik.
Most erre a kérdésre azért mindig a választások eredménye és a parlamenti matematika ad választ. Igen, össze kell rakni a szenátusban 52-53%-os többséget, képviselőházban ebben az esetben ugye a kisebbségi frakcióval mindig megvan. Most ugye Johannisnak volt az ötlete, hogy a stabilitás érdekében, és hát mondjuk úgy, hogy a liberális párt mély repülését megakadályozandó behozza a szociáldemokrata pártot a kormányba. Ez túl jól sikerült, kétségtelen, hiszen...
Mármint az, a szozdemek szempontjából.
Igen. Azóta azt látjuk, hogy tulajdonképpen a szociáldemokraták átvették a teljes kormányzást, és most már a liberális párt valamiféle járulékos függvénye lenne a szociáldemokratáknak. Most ugye ezelőtt ugye volt egy törés, egy bizalmi válság a két párt között akkor, amikor az európai parlamenti választások másnapján a liberálisok úgy döntöttek, hogy az egyességnek azt a részét nem fogják betartani, hogy szeptemberben legyen az államelnök választás, hiszen akkor azt gondolták, hogy ha lesz több idő a párt elnök megerősödésére, akkor ez sikerrel fog járni, bekerül a második fordulóba, és ilyen szempontból egy jó parlamenti eredményhez segíti a liberális pártot is. Most azt látjuk, hogy ez a kalkulus nem jött be.
Illetve itt még az is volt, István, hogy a liberálisok arra is számítottak, hogy a nyugdíj újra számolás, illetve kvázi emelés hatása nem fog érvényesülni, mert már zajlik a választás, és ez nem segíti a szozdemeket előnyhöz.
Ugyanakkor ugye volt egy, én szerintem nem a legszerencsésebb helyzetértékelése a liberális pártnak, amikor azt gondolta, hogy ő a szociáldemokrata párt ellenében annak fő kihívójaként határozza meg saját magát úgy, hogy együtt kormányoznak. Tehát ez a két elv hát valahogy nem fér össze. Tehát hogyha ő a szociáldemokrata párt ellenében,
önellentmondás magyarán,
ellenében akarja magát megfogalmazni, akkor másnap kilép a kormányból, egyedül maradnak a szociáldemokraták, és akkor van valamilyen hitelessége ennek a politikai vonalvezetésnek. De hát az a típusú kritika, amit a pártelnök nap mint nap megfogalmazott a saját koalíciós partnere ellen, az nem hiteles. Értem a logikát, hiszen ugye beszéltünk arról, hogy a jobboldali szavazók többségben vannak, tehát hogyha egy 35-40%-os baloldali tömbbel szemben akarok egy jobboldali egységet megfogalmazni, akkor azt mindenféleképpen hát egy kritikával, egy konfliktusos úton tudom megtenni, Csak ez a helyzet, hogy a liberálisok nem hagyják el a kormányt, vagy a pártelnök nem képes a saját minisztereit kivonni a kormányból, ezt nem látjuk világosan. Ez hiteltelenné teszi ezt az alternatívát.
Ha augusztus végén, szeptember elején mindig lehet kapni űrügyet, akkor távoznak a kabinetből. Láttad volna ennek lecsapódását, és az általad is idézett jobboldali koagulálásnak az esélyeit megjelenni? Vagy már az is késő volt?
Láttam kísérletet erre.
Kísérletet.
Olyan szempontból, hogy például a szeptemberi választások elhalasztása kapcsán, amikor a belügyminiszter, a liberális belügyminiszter, Kerek Perez megtagadja, hogy a kormány napirendjére tűzze a választások szeptemberi előrehozását, hát az például egy működő kormányzat hát esetében az illető mandátumába kerül. Na most a szociáldemokrata párt azért a saját szempontjából jó érzékkel elkerülte azokat a lépéseket,
ami szakításhoz vezetett
úgy
volna.
Szakította volna szét a koalíciót, hogy azért a PSZD tehető felelőssé. Tehát nem adott egy kommunikálható okot a liberálisoknak arra, hogy ők távozzanak a kormányból.
Egyébként, hogyha megnézzük a két vonalat, most számomra nem revelációként, azért kezd összeállni a kép, látunk egy eléggé fegyelmezetten jól építkező, a nagy támadási felületeket lezáró PSZD-t, amely ügyesen összerázza saját magát, a belső ellenzékét helyre teszi, ugye Fírjá asszony és társai az. Viktor Pontát beemeli, új elem, és azért ez egy nagyon jól időzített, és nem éppen pehelysúlyú gesztus, de nem csak, hogy ez hoz magával, tehát a proromániának a törmelékei, amennyi van, és ahogy azért az bőven számít. Tehát, hogy ez egy nagyon koherens, nagyon jól felépített, nagyon fegyelmezett, és merem mondani, nagyon hatékony menetelés. Baloldalon meg van egy irdatlan nagy kapkodás, hogy akkor most Johannis lemond, akkor Csuka jön helyette, ideiglenes államfőnek. Tehát improvizációknak a sorozatát vélem felfedezni, görcsösséget, idegességet, egy szóval így ez a két tábor, hát mintha két külön ligában játszana.
A liberális pártnak nincs egy egyértelmű és mindenki által támogatott, vagy legalább elfogadott vezetője. Amíg Johannis még erős volt, és jól állt a közvéleménykutatásban sokban is, és amíg azért volt még néhány éve, tulajdonképpen ő volt a liberálisok vezetője, és azért ügyelt arra, hogy ne nőjön ki a liberális párt különböző frakcióiból egy olyan egyértelmű vezető, aki az ő primátusát megkérdőjelezni a liberális párt felett. Hát emlékezzünk
ezért
vissza...
Ezért ideális Csuka, mint a fegyelmezett hatfi.
Emlékezzünk vissza, hogy Orbánéknak a kiszorítása a pártból is arról szólt, hogy Johannis egy saját pártot akart, még akkor is, hogyha az kisebb, mint az eredeti liberális párt. Most onnantól kezdve, hogy Johannis már egy jó ideje, hogy mondjam, kifutó modell, nem tudom...
Több, mint béna kacsa.
Másképpen mondani. Most derül ki, hogy nincs vezetője. Vannak különböző frakciók. Az egyik önkormányzati frakció, másik önkormányzati...
Sabba tartják egymást, igen.
De nincs egy egyértelmű vezetés a liberális pártnak, és az kampányhelyzetben halálos.
Tehát abban nem reménykedhetnek a liberálisok, hogy ugyanúgy megismétlik azt a majdnem bravúrt, hogy remek mozgosítással, szervezéssel ott a kampány hajrában olyan teljesítményt nyújtanak, ami rácáfol az eddigi benyomásra egyrészt, másrészt pedig a felmérésekre.
Szerintem nem, mert én talán olyan frakciókat is látok a liberális párton belül, akik eleve arra játszanak, hogy legyen egy rossz eredmény, és tudják átvenni a mostani pártelnöktől a pártot.
Joanna, ejtsünk pár szót róla is. Eddig, amit teljesített, azt körülbelül úgy kéne tanítani, hogy így nem. Tehát ami megnyilvánulása volt, a teljesen szabványos klippeket kivéve, amikor elmegy az utcaemberével, lekezel és vált néhány mondatot, a politikai üzenetei és a reakciói az őt ért támadásokra, hát nem tudom, egy félig felkészült jelöltet sejtetnek.
Nem, tulajdonképpen ugyanazt látjuk, amit láttunk az ő PSZD-s pártelnöksége alatt. Tehát nem változott, és soha nem volt egy markáns arc élő politikus, inkább ilyen legkisebb rosszként szociáldemokrata párton belül sakkozva került ő ugye államelnök jelölti pozícióba, és vezette éveken keresztül a szociáldemokrata pártot.
Bár intellektuálisan azért üt egy olyan mércét, amihez jelenlegi jelöltek nagy része azért kéne
kapaszkodja. Kétségtelen, de hát egy politikusi teljesítmény nem csak erről, vagy azt is mondhatnám, hogy nem elsősorban erről szól.
De ezért csodálkozom István, hogy egy okos, jól ellátott, művelt, képzett ember, aki ugye a NATO iskolát is kijárta, hogy terepen így elvesztődik.
Nem, hogy mondjam.
Nem az a sváda.
Nem attól függ, nem a felkészültségétől és intelligenciától. Vannak politikusi képességek, hát most hogy mondjam, Basescu nem hiszem, hogy akadémiai körökben szót értett volna. Mégis az egyik legtalpa esettebb politikus volt az elmúlt években. Most Giannanál, amit látok, az a szervezeti háttér hiányának a gondja. Nem lehet tévé műsorok kerekasztalán, meg rádió műsorokkal választást nyerni. Tehát hiányzik az a több ezer, tízezer személy, az a szervezeti háttér, ami az utolsó településre is elviszi a plakátot, kiteszi szórólapokat, és tehát nem távolról sem vagyunk a mozgósítás tekintetében egy olyan időszakban, hogy a klasszikus kampány eszközökre ne legyen szükségünk, és a szervezeti háttér hiánya pedig azt a több ezres választási kampányban mozgósítható kollégát, partnernek a hiányát jelenti, ami nélkül azért nagyon-nagyon nehéz választást nyerni.
Székely István, visszatérünk még hivatalos kampány nyitás előtt, amikor már tényleg start vonalhoz állnak a szereplők, és talán letisztultabb lesz ez a belpolitikai körkép. Én köszönöm, hogy itt voltál. Követjük a fejleményeket kíváncsian és némileg aggódva is egy adott pillanatban, mert hogy végül is meghatározza, akárhogy is nézzük, az elkövetkező négy esztendőnket, mindaz, ami Mikulásig történik itt ebben az országban.
Így van, és azért gondoljunk arra is, hogy ez lesz az utolsó nagy nekirugaszkodás, és utána négy éves kampány nélküli időszak következik, amilyen az elmúlt 34 éves történelemben még nem volt.
Hogy ezt mennyire fogjuk kihasználni, arról fog szólni a következő négy év tetőteraszainak, nem is egy műsora. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk, a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.